Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a szerkesztő műsorvezető Tatár Tímea vagyok. A következő csaknem fél órában az alábbi témákkal várjuk Önöket. Az UNICEF nemzetközi jelentése szerint globálisan 7-ből egy gyermek mentális betegségben szenved. A 15-19 évesek helyzete a legaggasztóbb.
A kutatás arra hívja fel a figyelmet, hogy ebben a korosztályban szerte a világon, tehát az egész világot nézve a negyedik vezető halálok az öngyilkosság, de Kelet-Európában, Közép-Európában, Nyugat-Európában pedig a második.
Elindult a Kulturális és Innovációs Minisztérium testi-lelki egészség rócsója, fókuszban az iskolai bántalmazás.
Szerintem, hogyha az megmarad bennük, hogy nem szabad játszani a szavakkal, és van következménye ennek, hogy a másikhoz hogy fordulunk, és ha csak egy emberben már ezt el tudtuk érni, vagy egy gyerekben, akkor azt gondolom, hogy sikeres volt a rócsó.
Ötödik alkalommal hirdeti meg kívánságlista programját 1358 nélkülözésben élő gyermek számára a Magyar Református Szeretett Szolgálat.
Látják az iskolában, óvodában, hogy nagyon sokan a csoportból a kívánságát kapta meg karácsonyra Jézuskától. Emiatt indítottuk ezt el a programot, hogy valóban az igazi kívánságet tudjuk teljesíteni a gyermeknek.
A magyarok 41%-a szigorítaná az iskolai mobiltelefon használatot, a férfiak engedékenyebbek, a nők szigorúbbak.
Sok európai országban már tilos az iskolába bevinni a mobiltelefonokat, mert ezek elvonhatják a gyermekek figyelmét az oktatásról. Ráadásul az a tapasztalat, hogy az iskolai zaklatások száma is folyamatosan nő, amióta az iskolában mobiloznak a gyerekek.
Az UNICEF nemzetközi jelentése szerint globálisan 7-ből egy gyermek mentális betegségben szenved. Az öngyilkosság a 15-19 évesek körében, Kelet-Európában a második vezető halálok, 4-ből egy gyermek pedig olyan szülővel él, akinek valamilyen mentális zavara van. Itthon egyebek mellett az oktatás körüli bizonytalanság érinti rosszul a gyerekeket, de a kortárs bántalmazás is erősen jelen van. Szlankó Violával, az UNICEF Magyarország gyermekvédelmi igazgatójával beszélgettem.
A közelmúltban készült kutatás tanúsága szerint körülbelül 7-ből egy gyermek mentális betegségben szenved szerte a világban. Elsősorban a depressziót, a szorongást kell kiemelni a kamaszok serdülő körében. Ugye a gyerekek, fiatalok korosztályában ez a serdülő korosztály, amit mondjuk 15-19 évkor közé teszünk, ez a korosztály az, akik miatt a leginkább aggódunk. A kutatás arra hívja fel a figyelmet, hogy ebben a korosztályban szerte a világban, tehát az egész világot nézve a negyedik vezető halálok az öngyilkosság, de Kelet-Európában, Közép-Európában, Nyugat-Európában pedig a második vezető halálok. Magyarországon körülbelül olyan 25-30 gyerek lesz öngyilkos egy évben, 18 éven aluli, ami mondjuk egy osztályi gyerek, úgyhogy hát ezzel mindenképpen foglalkozni kell.
Mi az, amivel mondjuk ez a térség járul ahhoz hozzá, hogy ilyen riasztó adatok szülessenek?
Azt látjuk leginkább, hogy azért összességében a gyerekek úgy vannak, ahogy a felnőttek vannak. Tehát nyilván nem tudnak jobban lenni, mint a körülöttek lévő felnőttek, és hát mostanában a felnőtteknek is nagyon nehéz a dolguk. Tehát, hogyha a pandémia óta számoljuk az éveket, vagy tekintünk vissza erre az időszakra, akkor azt látjuk, hogy tulajdonképpen így egymást követték azok a egészségügyi vagy társadalmi krízisek, amik hát minimum feszültséget, szorongást generáltak akár a szülőkben is. Tehát egy járványhelyzet után mondjuk kitört a háború a szomszédban, aztán közvetlenül jött egy olyan, nem tudom, infláció, gazdasági válság, ami érintheti a szülőket közvetlenül, ami ne legyen illúziónk, aztán leszivárog a gyerekek szintjére is. Tehát nyilván van egy ilyen nagyobb perspektíva az egész körül, de hogyha mondjuk csak a gyerekeket nézzük, akkor azt látjuk, hogy mondjuk az oktatás körüli bizonytalanságok akár, tehát az az, ami nyomasztó számukra, hogy látják, hogy az oktatásban nincs meg az a stabilitás most, ami mondjuk egy iskolának fontos velejárója lenne, tehát mondjuk konkrétan beszélve a tanárok tüntetnek, vagy felmondanak, tehát van egy akut helyzet ezzel kapcsolatban, de azt is ki kell emelni, hogy például a kortárs bántalmazás, akár az iskolai, fizikai térben, akár az online térben az előző pár évben mindenképpen megnövekedett. Tehát az UNICEF saját kutatása szerint is a gyerekeknek körülbelül 2/3-a mondja azt, hogy tapasztalt rendszeresen tapasztalt valamilyen iskolai bántalmazást. Magyarországon egyre jobb a helyzet a tekintetben, hogy talán egyre kevésbé szégyeljük azt, hogyha mondjuk lelkieredetű problémánk van, bár nyilvánvalóan van még tennivaló ezen a területen, tehát azért biztos nagyon sok közösségben még ez mindig szégyelni való. Hogy milyen tüneteket jelent ez, hogy konkrétan hogy nyilvánul meg, nyilván az életkoronként változik. Itt a serdülő korosztályban azért elsősorban a depresszió, a szorongás, azaz a két mentális zavar, ami leginkább jelen van. Ezeknek a következménye akár ez a falcolás, vagyis amikor vagdossák magukat a fiatalok, és nyilván a legsúlyosabb kimenete az akár az öngyilkossági kísérlet, vagy maga az öngyilkosság, de beszélhetünk itt a függőségekről, tehát itt elsősorban a játékfüggőség merül fel ebben a korosztályban, illetve az ilyen étkezési zavarok, amik meg mondjuk inkább a lányokat érintik. És akkor fiatalabb korban, kisgyerekkorban pedig inkább ezek az érzelmi, meg viselkedés, regulációs problémák, ADHD, ilyesmi, amit ki szoktunk emelni.
Ugye a kutatás arra is kitért, hogy mit gondolnak így a fiatalok, hogy a mentálhigiénis ellátási szükségleteik vajon kielégítetlenek-e vagy sem? Mit lehet ezzel kapcsolatban tudni?
Noha ez nem az UNICEF kutatása, hanem egy Európai Uniós kutatás, ami az a fejlett országokat, a gazdaságilag legfejlettebb OECD országokat vizsgálta. Ez szerint az egészségügyi adatbázis szerint 2022-ben az európai fiatalok kb. 50%-a, tehát a fele arról számolt be, hogy kielégítetlenek a mentálhigiénés és ellátási szükségletei, vagyis igazából nem tudnak kihez fordulni, hogyha azt érzik, hogy bajban vannak. Gyakran nem is tudják fel, hogy mondjuk mi a különbség, vagy hol van a határ a serdülőkorból adódó útkeresés és mondjuk motiválatlanság és a depresszió között. Ez is egy téma, hogy egyáltalán fel tudják ismerni, hogy mi az, ami mondjuk már tényleg szakszerű segítséget igényel, de hogyha mondjuk eljutottunk odáig, hogy felismerték, akkor úgy érzékeljük, hogy kevés a szakember, vagy az a személy körülöttük, aki tud segíteni. Tehát nyilván iskolában itt az iskolapszichológus merül fel, ugye Magyarországon kb. 500 gyerek jut egy iskolapszichológus a jogszabályok szerint, de azért vannak megyék, ahol ez inkább 2-3 ezer gyereket jelent egy pszichológusra. Tehát, hogyha mondjuk az oktatási intézményeket nézzük, akkor Magyarországon is azt látjuk, hogy van egy nagyon minimális ellátás, de hát ez tényleg minimális. És hát az egyéb ilyen szolgáltatások, ami mondjuk akár a gyerekjóléti szolgálathoz, vagy családsegítőhöz, akár mondjuk ez az állami rendszer, tehát akár ide kapcsolódnak, de akár mondjuk az, hogy az edzésen, vagy valami ilyen közösségben, ahova jár a gyerek, tehát hogy legyen olyan személy, vagy van-e olyan személy, aki ebben tudatos, ebben nyitott szemmel jár, hogy azt figyeli, vagy azon gondolkodik, hogy van az az adott gyerek, az hiányzik jelenleg a rendszerből. UNICEF Magyarország ezt egy nagyon fontos témájának tekinti, mi egyébként egy lelkiegészség órát is kidolgoztunk, tehát vannak képzett pedagógusaink és iskolapszichológusaink, akik most már meg tudják tartani ezt a lelkiegészség órát az iskolákban, ami pontos erről szól, hogy legyen idő meg tér arra, hogy a fiatalokkal arról beszélgessünk, hogy vannak. És ez tehát ne csak arról szóljon mindig az iskola, hogy az intellektuális teljesítményt növeljük, hanem legyen idő arra is, hogy hogyan érzik magukat, mik a félelmeik, mik az aggájaik. És nem csak azért, mert ez önmagában fontos, hanem végső soron az a gyerek sikeres, meg az a gyerek tud jól teljesíteni, meg boldogulni aztán a társadalomban, meg a világban, meg együttműködni a társaival, aki jól van.
Szlankó Violát, az UNICEF Magyarország gyermekvédelmi igazgatóját hallották. Elindult a Kösz, jól vagyok tényleg, a Kulturális és Innovációs Minisztérium testi-lelki egészség rócsója. A szakemberek elsőként Ajkai és Úzdi oktatási intézményekbe látogattak el, novemberben pedig Dombóvárra és Balassagyarmatra mennek, hogy útravalót adjanak a lelki nehézségekkel küzdő gyerekeknek. A kezdeményezésről Nagy Varga Zsófia, fiatalokért felelős helyettes államtitkárral beszélgettem.
Elmúlt évek ifjúság kutatásai azt mutatják nekünk, illetve a szakemberekkel folytatott beszélgetések is, hogy az elmúlt évek eseményei, így a Covid, a világjárvány, illetve a háború, a szomszédunkban dúló háború is sajnos nyomokat hagyott a fiataloknak a lelki állapotán. Olyan problémákkal és kérdéssel találkoznak maguk a szakemberek is, amikor fiatalokkal beszélgetnek, amire az elmúlt években lehetőség sem volt felkészülni. Ezért fogalmazódott meg a szakterületünkön az, hogy mi szeretnénk valami olyan élményt adni a 12-14 éves korosztálynak, ami egyrészt komoly kérdésekkel foglalkozik, segítséget tud nyújtani nekik akár a jövőben azzal kapcsolatban, hogyha problémájuk van, tudjanak kihez fordulni, de hogy egyáltalán olyan témákkal találkozzanak, amelyek őket nap mint nap érintik.
Elindult a roadshow, két állomáson már túl vannak, mik az első tapasztalatok?
Ajkán és Ózdon jártunk együtt, illetve Dombóvárra és Balassagyarmatra érkezik majd meg a roadshow még novemberben. Az első két alkalom tapasztalatai alapján azt tudom mondani, hogy a fiatalok nagyon lelkesek voltak, nagyon be tudtuk vonni őket a foglalkozásokba, nagyon nyitottak voltak azokra a kérdésekre, amelyekkel az egész nap foglalkozik. Alapvetően egy színházi előadással indul az egész nap a foglalkozás, de egy iskolai bántalmazással indul a történet, az iskolai bántalmazás pedig átmegy cyberbullyingba, tehát egy online zaklatásba is. Az egész történet végén derül csak ki, hogy valójában ki a bántalmazó és a bántalmazott, mert a gyerekek annyira hasonló problémákkal és gondolatokkal foglalkoznak, hogy nem tudhatjuk, hogy ki a bántalmazó és a bántalmazott, mert bárki lehet közülük, és senki nem akarja egyik szerepet sem magára vállalni. Sok esetben egyébként a gyerekeknek a reakcióiból azt láttam, hogy egyrészt felismernek olyan szituációkat, amik esetleg az ő környezetükben is előfordult, tettek is fel ezzel kapcsolatos kérdéseket, hiszen az előadást követően szakemberekkel van lehetőségük beszélgetni. Nagyon megnyíltak és nagyon értékes kérdéseket tettek fel. Illetve ami még nagyon fontos eleme a roadshow-nak, hogy mindegyik helyszínre több szervezet kitelepül standokkal. Ott volt velünk a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság, hiszen ők azok, akik a cyberbullying kérdést nagyon komolyan meg tudják mutatni, és vannak is egyéb más programjaik is, amivel fel tudják hívni ennek a kérdéskörnek a fontosságára a figyelmet. Ott volt az UNICEF, akinek lélek órái vannak, a Magyar Diák Sport Szövetség pedig a testi egészséggel kapcsolatos kvízzel készült, és ott volt még velünk a Kopmária Intézet a népesedésért és családokért. Ők szintén kvízekkel és gyermek és ifjúsági coachinggal készültek. És van egy nagyon kedves kezdeményezés, a velem lehet beszélgetni, abban segít, hogy hogyan tudjanak kommunikálni egymással, szó szerint játékos formában, ott is nagyon vidám perceknek voltunk.
Milyen útravalója lehet egy-egy ilyen alkalomnak a gyerekek életében?
Az útravaló kiváló megfogalmazás, mert pont azt szeretnénk elérni, hogy ez ne csak egyetlen egy alkalom legyen az ő életükben, hanem hogy vigyék magukkal hosszú távon azt, amit ott hallottak, hogyha csak egyszer előveszik azt a kitűzőt, amit az egyik standnál kaptak, és eszükbe jut az, hogy lehet a másikkal másképp kommunikálni, vagy előveszik azt a társasjátékot, amit szintén a roadshow-n kaptak, akkor is eszükbe jut az, hogy az előadáson mik hangoztak el, hiszen egy-egy szóval is a gyerekek úgy meg tudják bántani egymást, hogy az a másikban komoly nyomokat tud hagyni, és akár testképzavarhoz, legextrémebb esetben még akár a folyamatos zaklatás az öngyilkossághoz is vezethet. Úgyhogy szerintem, hogyha az megmarad bennük, hogy nem szabad játszani a szavakkal, és van következménye ennek, hogy a másikhoz hogy fordulunk, és ha csak egy emberben már ezt el tudtuk érni, vagy egy gyerekben, akkor azt gondolom, hogy sikeres volt a roadshow.
Nagy Varga Zsófiát a Kulturális és Innovációs Minisztérium fiatalokért felelős helyettes államtitkárát hallották.
Családi Hét, az Inforádió család és ifjúságügyi magazin műsora.
Ötödik alkalommal hirdeti meg kívánságlista programját a Magyar Református Szeretetszolgálat. Az adományozók 1358 nélkülözésben élő gyermek kívánságát válthatják valóra az áhított ajándék megvásárlásával, amelyet a szülők fognak majd átadni neki karácsonyi meglepetésként. Van olyan kisgyermek, aki nem is magának, hanem testvérének kért valamit. A kívánságok teljesítésére egy hónap áll rendelkezésre, mondta el Karsa Patrik, a Szeretetszolgálat kommunikációs munkatársa.
A kívánságlista programunk 2019-ben indult. Felismertük azt, hogy nagyon üdvözítő az a ajándékozás is, hogy cipős dobozokban mindenféle játékot, édességet összegyűjtünk. Viszont gyerekekről van szó, akik látják az iskolában, óvodában, hogy nagyon sokan a csoportból a kívánságát kapta meg karácsonyra Jézuskától, és természetesen ők is vágynak erre, hiszen ők is gyermekek, ők is szeretnék ugyanazt a szép cipőt, amit kinéztek a kirakatban, az interneten. Emiatt indítottuk ezt el a programot, hogy valóban az igazi kívánságet tudjuk teljesíteni a gyermeknek, legyen szó egy sportcipőről, gördeszkáról, görkorcsolyáról.
Hogyan gyűjtötték össze ezeket a kívánságokat, illetve hát hol élnek ezek a gyerekek úgy általában az országban, akik ezeket a kívánságokat megfogalmazták?
Általában ezekkel a gyerekekkel már kapcsolatban állunk, tanodákkal, nevelőszülői hálózat útján, vagy ezért felzárkózó programok miatt. Így már egy meglévő kapcsolat szokott köztünk lenni. Például a kívánságról úgy értesülünk, hogy a Jézuskának írnak egy levelet, ez is egy foglalkozás keretein belül történik, így pontosan tudjuk, hogy mit is szeretnének, titkos módon. A program másik különlegessége az, hogy nem veszük el az ajándékozás örömét a szülőktől, hiszen nem a szeretett szolgálat adja oda ezeket az ajándékokat a gyermekeknek, hanem mi csak a szülőknek adjuk, akik szenteste a fa alá be tudják tenni ezeket az ajándékokat.
Milyen kívánságokról van szó általában?
Az idejében nagyon népszerűek a sporteszközök, mint a gördeszka görkorcsolya, de nagyon sokszor kérnek illatszereket, vagy egyéb ruházati kiegészítőket. Nagyon sok esetben van olyan például, hogy tisztálkodási eszközöket kérnek az iskolába, a tisztasági csomaghoz, vagy egy táskát ehhez a csomaghoz. Illetve ami még megrendítőbb, hogy nagyon sokan nem is saját maguknak, hanem a testvérüknek kérnek karácsonyra ajándékot, valamilyen speciálisabb eszközt, vagy lehet, hogy csak pelenkáról van szó. Az idejében is volt például, hogy mesefigurás pelenkát kiadtak a testvérének, mert nagyon szereti ezt a mesét, illetve pelenkára is szükség van, és akkor a kettőt vegyítve kérték ezt a pelenkát.
Az adományozók hogyan kapcsolódhatnak ehhez a kívánságlista akcióhoz?
A szeretetdoboz.jobbadni.hu weboldalon keresztül tudnak segíteni a gyerkőcöknek. Ezek a kívánságok teljesíthetőek, vagy a megvásárlásával, vagy pedig pénzbeli adománnyal, és ebben az esetben mi vásároljuk meg. Általában azt szoktuk kérni, hogy az adományozók próbálják meg megvásárolni ezeket az eszközöket, hiszen már ez is egy hatalmas hozzáadott érték és törődés, hogyha ő maga választja ki, hiszen nagyon sok esetben csak annyit kérnek, hogy valamilyen parfüm, valamilyen piros melegítő, és így saját magát is hozzá tudja tenni ehhez az ajándékhoz, de természetesen érthető, hogy valaki másik városban nem tudja eljuttatni nekünk olyan könnyen az adományt, így ha otthonról tud csak segíteni, akkor pénzben is teljesítheti ezeket a kívánságokat. Az összes kívánság a szeretetdoboz.jobbadni.hu weboldalon található, ahol életkorra, kategóriára is lehet szűrni, és minden évben erre a felületre töltjük fel a kívánságokat. A honlapon csak olyan kívánságok vannak fent, amiket még nem teljesítettek, így folyamatosan fogynak ezek a kívánságok, így küszöböljük ki azt, hogy kétszer teljesítsenek egy kívánságot, még a többi várakozik. November 20-áig lehet csatlakozni, addig folyamatosan lehet kívánságokat teljesíteni és segíteni a gyermekeknek.
Karsa Patrikot, a Magyar Református Szeretett Szolgálat kommunikációs munkatársát hallották.
Családi hét.
Egy friss felmérés szerint a magyarok 41%-a más európai országokhoz hasonlóan szigorítaná az iskolai mobiltelefon használatot. A férfiak engedékenyebbek, a nők kevésbé, a szülő és nagyszülőkorban lévő válaszadók többsége pedig szintén az iskolai mobilozás korlátozását támogatná. A részletekről Frisz Kovács Katalint, a Target Pulzus média kutatási igazgatóját kérdeztem.
Sok európai országban már tilos az iskolába bevinni a mobiltelefonokat, mert ezek elvonhatják a gyermekek figyelmét az oktatásról. Ráadásul az a tapasztalat, hogy az iskolai zaklatások száma is folyamatosan nő, amióta az iskolában mobiloznak a gyerekek. És a kutatás keretében arra voltunk kíváncsiak, hogy mi erről a magyar társadalomnak a véleménye, mit gondolnak, hogy itthon is fontos lenne több európai országhoz hasonlóan intézkedéseket bevezetni, és az iskolai mobiltelefon használatot korlátozni.
Milyen eredmények születtek, és ezen belül eltérően vélekednek esetleg a nők és a férfiak, mint anyák és apák?
Igen, azt láthatjuk, hogy a magyarok 41%-a, tehát jelentős hányada szigorítaná az iskolai mobiltelefon használatot. Az a véleményük, hogy nagyon fontos lenne a tiltás is, mert a gyerekek így is eleget kütyüznek már iskolán kívül. Legalább az iskolában foglalkozzanak valami mással, ez az általános vélemény 41%-ban. Nemenkénti bontásban pedig azt láthatjuk, hogy a nők valamivel szigorúbbak, mint a férfiak. A nőknek a 43%-a, míg a férfiaknak a 38%-a tiltaná ki a mobilokat teljes egészében az iskolából.
Mit gondoltak a megkérdezettek arról, hogy ez most az iskola, vagy mondjuk egy kormányzati döntés legyen, vagy pedig a szülőnek a döntése?
Ebben a kérdésben igazából azt mondhatjuk, hogy körülbelül olyan 10%-a az aránya azoknak, akik azt mondják, hogy igazából az anya és az apa döntése legyen, tehát maradjon a szülők kompetenciája eldönteni azt, hogy a mobiltelefon bekerüljön-e az iskolába, vagy pedig nem. A férfiak nagyobb arányban nyilatkozták azt, hogy szerintük csak az általános iskolában kellene korlátozni a mobiltelefon használatot a diákoknál. 15%-uk gondolkodik így, ellenben a nőknek csupán a 90%-a tartaná ezt logikus megoldásnak. És azt látjuk még, hogy viszonylag kevesen értenek egyet azzal, hogy csak negyedik osztály, tehát az általános iskola alsósai körében kellene korlátozni, és teljes mértékben tiltani a mobiltelefon használatot.
De a felmérés azt is kihozta, hogy a 40 évesek és a 60 év felettiek körében nagyobb a támogatottsága annak, hogy ez a bizonyos szigorítás Magyarországon is érvényes legyen. Talán emögött állhat az is, hogy itt már akár több gyerekes családokról vagy nagyszülőkről van szó, akik a napi tapasztalataikat is beépítették a válaszadásba?
Igen, biztos vagyok benne, hogy ez is mögötte áll. Korcsoportonként vizsgálva a kérdést azt láttuk, hogy igen, a 40 évnél idősebbek jelentős hányada támogatná bevezetni az iskolai mobiltelefon használat tiltását. 45%-uk áll ezen az állásponton. A fiatalabb korcsoportnál, tehát a 18-39 évesek között azonban azt látjuk, hogy csak 33% tiltaná az iskolai mobiltelefon használatot. Igen, itt különböző verziók létezhetnek ennek a magyarázatára mindenképpen. Azt gondolom, hogy mögötte áll az is, amit ön említett.
Maga a válaszadók lakóhelye, illetve iskolai végzettsége az hogyan befolyásolta az eredményeket?
Területi megoszlás szerint azt látjuk, hogy a fővárosban és a nagyvárosban élők, valamint a vármegyeszékhelyen lakók inkább tiltanák a kütyüzést az iskolában, mint a községben élők. A budapestieknek például 41%-a egyetért ezzel a szigorítással. Iskolai végzettség tekintetében azt láthatjuk, hogy viszonylag magas a szám, a 33% a középfokú iskolai végzettségűeknek, akik úgy gondolkodnak, hogy túl radikális megoldás lenne az, hogy teljes egészében tiltsák az iskolából a mobiltelefon használatot. Ők úgy gondolják, hogy inkább csak a tanórákról kellene kitiltani a mobilokat. Egyébként a felsőfokú iskolai végzettségek 47%-a azt mondja, hogy igen, teljes egészében egyetért a tiltás gondolatával.
A Magyar Target Pulzus média kutató kutatási igazgatóját, Friss Kovács Katalint hallották. A Családi Hét adásában ezúttal beszámoltunk arról, hogy az UNICEF nemzetközi jelentése szerint globálisan 7-ből 1 gyermek mentális betegségben szenved, a 15-19 évesek helyzete a legaggasztóbb.
A kutatás arra hívja fel a figyelmet, hogy ebben a korosztályban szerte a világon, tehát az egész világot nézve a negyedik vezető halálok az öngyilkosság, de Kelet-Európában, Közép-Európában, Nyugat-Európában pedig a második.
Szóltunk arról, hogy elindult a Kulturális és Innovációs Minisztérium testi-lelki egészség rócsója, fókuszban az iskolai bántalmazás.
Szerintem, hogyha az megmarad bennük, hogy nem szabad játszani a szavakkal, és van következménye ennek, hogy a másikhoz hogy fordulunk, és ha csak egy emberben már ezt el tudtuk érni, vagy egy gyerekben, akkor azt gondolom, hogy sikeres volt a rócsó.
Hallhattak arról, hogy idén 5. alkalommal hirdeti meg kívánságlista programját a Magyar Református Szeretetszolgálat.
Látják az iskolában, óvodában, hogy nagyon sokan a csoportból a kívánságát kapta meg karácsonyra Jézuskától. Emiatt indítottuk ezt el a programot, hogy valóban az igazi kívánságet tudjuk teljesíteni a gyermeknek.
A Családi Hét mostani és korábbi adásait is visszahallgathatják az infostart.hu oldalon. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Tatár Tímeát hallották.